Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Hlavai Richárd. Vendégünk ma este Csikán Attila közgazdász egyetemi tanár. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. A hírek szerint Richard Thaler kapja az idén a közgazdasági Nobel emlékdíjat, egy amerikai közgazdász, aki pár hete a Rajk László szakkollégiumban, aminek ön a vezetője, tartott egy előadást Budapesten. Mit kell róla tudnunk?
Mindenek előtt hozzátérni, hogy már meg is kapta a Nobel-díjat. Hát ő az úgynevezett magatartási közgazdaságtudománynak az atya, aminek az a jelentősége, lényege, hogy a hagyományos főáramú közgazdaságtanhoz képest nagyobb súlyt helyez emberi érzelmekre, gondolkodásra, szakít azokkal a hagyományokkal, amelyek tulajdonképpen azt feltételezik, hogy mi mindig racionális döntéseket hozunk, hogy ismerjük a saját preferenciáinkat, hogy mit szeretnénk elérni, ismerjük a hozzá vezető utakat, következményeket. Ezzel szemben ugye Thaler azt a vonalat képviseli, amelyik, mint említettem, az embert, mint egy emberi lényt fogja fel, és nem pedig, mint gazdasági lényt.
Egyébként mi az igazi, ezt ugye értem, de mi az, amit igazán behozott a közgazdaságtanba? Tehát mennyivel értjük pontosabban, hogy például a gazdaság szabályozásban milyen döntéseket hozunk, vagy gazdasági vezetőként? Tehát mennyire különbözik ez a fajta világ, a Thaler-féle megközelítés világa?
Gazdagítja, nagyon erősen gazdagítja azokat a lehetőséget, amikkel a közgazdaságtudomány élni tud. Nem áll szemben mereven a racionális gondolkodással, annak a felfogásnak, aminek ő a mai legkorszerűbb képviselője, és amelyik még a szintén Nobel-díjas Herbert Simon idején indult el, és amelyik azt mondja, hogy az ember szeretne racionális lenni, ahogy mondják, szándékoltan racionális, de nem tud. Mert az információ feldolgozó kapacitása, meg az idő, ami rendelkezésére áll, hogy az információkat összegyűjtse, meg azok az érzelmi motivumok, amik nem racionalizálhatók, megakadályozzák benne, hogy racionális legyen. Van tehát egy ilyen célirány, ha úgy tetszik, a gondolkodásának, ez a racionalitás, de ezek a körülmények eltérítik tőle. Thaler abba segít bennünket, hogy ezeket az eltérítő tényezőket felismerjük, kezelni tudjuk, be tudjuk illeszteni a gazdaságnak, és hát a társadalom szélesebb problémáinak a világába.
Vannak egyébként tipikus tényezők, hogy még egy picit Thalernél maradjunk, vannak tipikus tényezők, amelyek a racionális döntésektől eltérítenek, vagy ez nagyon szubjektív, és ahány döntési helyzet, annyi féleképpen döntünk?
Hát ahány döntési helyzet, annyi féleképpen döntünk, de azért osztályozhatók ezek a tényezők, és hát az érzelmeknek különböző skáláit föl lehet itt mindenképpen sorolni, ami rendkívül fontos.
Ezek a minták egyébként ugyanúgy igazak, hogyha egy vállalatvezetőről beszélünk, egy gazdasági miniszterről, vagy akár egy egyéni vállalkozóról?
Így van. Természetesen az információs bázis az különböző, és ennek kapcsán ugye az, hogy mennyire tud egyfajta irányban következetes maradni, az különböző lehet, de maguk az alapvető tényezők, az alapvető befolyásolási lehetőség az megmarad.
Ön ugye különböző posztokon volt döntési helyzetben, úgyhogy akkor egy picit most ugorjunk át hirtelen váltással a gyakorlati világba. Ha ma ön lenne gazdasági miniszter, akkor mi az, amit a jelenleg látható intézkedés sorozatból mindenképpen ugyanígy csinálna?
Ugyanúgy, mint ahogy most
történik, így van.
Hát a jelenlegi gazdaságirányításnak számos értelmes, racionális elgondolása van a rövid távú gazdaságpolitikai helyzeteknek a kezelésében. Azt lehet mondani, hogy ügyesen használja azokat a lehetőségeket, amelyeket a világgazdasági konjunktúra, amihez ugye szerencse kell, hogy amikor én kormányzok, éppen konjunktúra legyen, az lehetőséget teremt, illetve hát van egyfajta racionalitás nyilván az európai uniós pénzek felhasználásában is. Meg kell hagyni, hogy az egyik legnagyobb problémája a magyar gazdaságnak, ami egyébként nem az Orbán kormánnyal kezdődött, hogy a politikai és a gazdasági racionalitás összeütközik. Tehát amikor én az előbb azt mondtam, hogy a racionalitás oda egy irányt a magatartásunknak, meg a viselkedésünknek, akkor ha egyszer kétféle racionalitás ütközik, akkor nehezen jön ki olyan eredmény, ami hát mondjuk a lehető legjobbat hozza ki.
Mi az, amit biztos, hogy nem így csinálna? Van-e, tud-e mondani erre konkrét példát?
Hát számos konkrét példát tudok mondani, mert mondjuk a korrupció, mint jelenség, ugye az egy olyasmi, amit a gazdaságirányítás és az politikai vezetés befolyásolhat, hiszen a elosztásban döntő szerepe van, és hát az, hogy a javak, illetve hát a tőke, a befektetési lehetőségek nem gazdasági észszerűség, hanem a korrupció játékszabályai szerint osztódnak el, ugye az súlyos teher a gazdaságon, ezt én semmiképpen nem látnám szívesen.
Mi az, amit ebben a helyzetben, amiben mondjuk Magyarország jelenleg van, tehát nagyjából ebben az évtizedben, vagy ezekben az években, mi az, amit ön szerint csinálni kellene, de nem látja ennek a nyomát most sem, és nem látta korábban sem, és igazán hiányzik?
Azt gondolom, hogy, és ezzel nem állok egyedül, azt hiszem, hogy legtöbben, akik gazdaságról megalapozottan gondolkodnak, hasonlóképpen látják, hogy a gazdasági problémáinknak a gyökerei túlnyomó részt nem magában a gazdaságban találhatók, hanem ugye a társadalmi környezet, illetve a politikai elképzelések azok, amelyek olyan környezet teremtenek, amiben a gazdasági döntéseknek éppen a racionalitása, a politikához való alkalmazkodás lehet esetleg, vagy a kiskapuknak a kihasználása, ami gazdasági szempontból nem kedvezőek. Tehát ugye magára a gazdaságra is természetesen ugye ennek ebből nagy súly esik, és hát ugye világosan látni kell azt, hogy ezeket a súlyokat kellene, a kívülről jövő súlyokat elsősorban elsőként eltávolítani, ahhoz, hogy a gazdaság egészségesen működhessen. Mindjárt hozzá kell tenni persze, hogy ezeknek a súlyoknak az eltávolítása ez nem egy ilyen egyszerű mozdulat, hanem hát ugye egy egészen más társadalmi politikai irányváltásra lenne szükség.
Ugye azt mondta, hogy a politikai és a gazdasági racionalitás összeütközik, és nyilván ez egy nem ideális eredményt ad. Nyilván nem lehet ezt teljesen szétválasztani. Ön hol húzná meg a határt? Tehát hol van az a határ, ahol egészségesen érintkezik a politikai és a gazdasági racionalitás, és ahonnan mondjuk a gazdaságban csak a gazdaságinak kellene érvényesülni?
Hát ugye ezeket tényleg valóban, ahogy ön is mondja, egy tiszta módon nem lehet szétválasztani. De azért azt látni kell, hogy a politikának és az államnak a gazdaságban a szerepe a magamfajta közgazdász véleménye szerint elsősorban a feltételteremtés, tehát azoknak a körülményeknek a létrehozása, amelyek között a gazdaság egészségesen, normálisan tud működni. Minden létszférának megvannak a maga játékszabályai, amelyek nyilván összefüggésben, sőt gyakorta összeütközésben vannak egymással, de egy-egy szféra, legyen az egészségügy, oktatás, gazdaság, honvédelem, bármi, akkor tud egészségesen működni, hogyha jelentős szerepe van arra, hogy a saját észszerűségét tudja érvényesíteni.
Említette például a szabályozást, és hogy most egy picit visszakanyarodunk arról, hogy mi az, amit megtartanó, hogy ebben a körben azt mondta, hogy van néhány racionális lépés, vagy volt sok olyan, ami nyilván fontos lehetett. Mondjuk például a járulékcsökkentésnek a kiszámítható menete, vagy mondjuk a minimálbérnek a szintén kiszámíthatóan látható növekvő trendje, ez mondjuk segít ön szerint?
Hát segít az adott helyzetben, tehát ugye abban a helyzetben, ami már megteremtődött. Az, hogy a munkaerőpiac olyan állapotban van, mint amilyenben, ugye ez sokkal hosszabb távú, megint csak fontos körülményeknek a következménye. Ebben a szituációban, ugye amikor a munkaerő kínálat növelésére nagyon fontos tendenciának kellene léteznie, ezek a tényezők ebben mutatnak, és ezért hasznosak.
Mi az, ami... Ugye rövid és hosszú táv is megjelent úgyis ebben a válaszában. Hogyan húzható meg a határ? Hol látszik az, hogy milyen területeken kell ön szerint a politikai döntéshozatalnak inkább hosszú távon gondolkodni, vagy kellene mondjuk, amikor a gazdaságszabályozásról beszél? És hol van az a terület, ahol megengedheti azt magának, hogy a rövid távú céljait érvényesítse?
Hát ezen belül is, a hosszú távon belül is mondok két hosszú távot. Az egyik az igazán hosszú táv, ugye, amiben azt gondolom, hogy az emberi tőkének a fejlesztése a kulcskérdés. Tehát magyarán szólva, ha én tényleg hosszú távon gondolkodom, ami már egy vagy két évtizedet jelent, akkor az oktatás és az egészségügy fejlesztése lenne az első számú feladat a gazdaság fejlesztése szempontjából is. Ha rövid hosszú távon gondolkodok, akkor meg azon gondolkodni kell, hogy milyen következményei vannak annak, hogy én előrehozom az Európai Uniós pénzeknek a felhasználását, amivel nyilvánvalóan javítom a mai növekedési feltételeket, de vakarhatom majd a fejemet egy-két év múlva, amikor azok a pénzek már nem lesznek előttünk, holott lehet, hogy szükség lenne rájuk.
látta ezeket a döntési megfontolásokat érvényesülni mondjuk az elmúlt 25 évben? Valamikor? Markánsan, tehát az, hogy a hosszú távú döntéshez egészségügy oktatás például.
Hát a helyzet az, hogy végig meg lehet nézni azokat, amiket én mondtam ezekben az években, sőt most már évtizedekben. Ezért én mindig panaszkodtam, hogy a rövid távú megfontolások fölülírják a hosszú távút, és a politikaiak, a gazdaságiakat. Csak hát ennek az ereje, ennek a problémának az intenzitása változott az évek során, és most hát a legerősebb szakaszában van.
Egyébként milyen gyorsan jelentkeznek ennek a hatásai? Tehát ha most történne egy váltás, és az történne, hogy holnaptól ezek a hosszú távú szempontok érvényesülnek. Ön szerint a gazdaságban ennek a jelei mennyi idő múlva mutatkoznának?
Hát azonnal megmutatkoznának, és drámai következményei lennének, hiszen ugye ezeknek a hosszú távú megfontolásoknak a jegyében olyan intézkedéseket kellene végrehajtani, amik rövid távon plusz ráfordításokkal járnának. Ugye ez az úgynevezett sokszor emlegetett ilyen megszorítás politika, amikor kiveszek a pénzt mondjuk a gazdaságból, és átteszem az oktatásba, megengedhetetlenül egyszerűen fogalmazva.
Na de ezért soha nincs itt az ideje, nem? Tehát soha nem engedhetem.
Hát azért van. Látunk rá példákat, hosszan és rövid távon is eredményes példákat, mondjuk a finn példa az egy hosszú távon eredményes példa, de még nem tudni, nem dőlt el valójában, hogy a szlovák példa az mennyire hosszú távú, mert ugye annak idején, amikor a szlovákok elkezdték a hosszabb távra gondolkodó politikát, ami elvezetett az euró bevezetéséhez, és ahhoz, hogy a különböző ilyen nemzetközi rangsorokban Szlovákia elénk került, ugye, akkor az érséglázadások is voltak Szlovákiában, tehát a dolgok nincsenek áldozatok nélkül, tehát valahova bele kell harapni, és hát az igazán jó politika az, amelyik minél inkább tud egyensúlyt teremteni, minél kevesebb áldozattal tudja ezeket egyszerre megvalósítani. De ideális világ az nincsen.
Ha már ön is utalt arra, hogy évtizedek óta mondja ön is ezt, és hát más közgazdások is mondják ezt, hogy a hosszú távú célnak jó lenne minél markánsabban érvényesülni, és most azt mondta, hogy nincs igazán ideális időszak. De hogyha visszatekintünk mondjuk az elmúlt 25-27 évre, akkor a mostani időszakot is beleértve volt alkalmasabb idő, mint mondjuk a más időszakok? Tehát látott olyan pontokat, amikor ennek lett volna lehetősége?
Hát ugye mindig nagyon fontos, sőt alapvető fontosságú a nemzetközi konjunktúrának az állása. Egy olyan kis országban, mint mi vagyunk, ezek a tényezők mindig nagyon erősen hatnak. Éppen ezért a világgazdaságnak azok az időszakai lennének kedvezőek, mondjuk a nagyobb szabású nemzeti váltásoknak a megvalósítására, amikor van pénz a világgazdaságban, amikor optimizmus van, amikor ugye lehet arra számítani, hogy akár a pénzügyi, akár anyagi ellátásban ugye be tudunk jókat csatlakozni a világba. A 90-es éveknek a közepe, vagy a 2000-es éveknek is a közepe, meg a mostani időszak is ilyen.
Tehát most alkalmas lenne.
Épp most alkalmas, mondani,
hiszen például a magyar gazdaság makromutató is egészen jó teljesítmény mutatnak.
Pontosan így van.
Látja ennek a jeleit?
Hát erre mutaltam az elején, amikor arról beszéltünk, hogy a rövid távú teljesítménye a gazdaságnak, azok a makromutatók, amelyekkel szeretjük jellemezni a gazdaságnak az ilyen rövid távra vonatkozó állapotát, azok nem rosszak. Tehát a gazdasági növekedésünk ugyan nem valami fényes, de azért magasabb, mint a nyugat-európai országokért. Közép-kelet-európában nem kiemelkedő, de nyugat-európához képest nem rossz. A világgazdasági átlag körül mozog. Ez azt jelenti, hogy most rajta vagyunk, ha úgy tetszik, valamennyire a főcsapás irányán, így a globális gazdaságot tekintve, de ebben a nagyon szegény országok is benne vannak.
Mi a legfontosabb kockázat most ön szerint a növekedés oldalán?
Hát az a legnagyobb kockázat, hogy amikor ez a konjunktúra lecseng, akkor nem tudunk majd hova fordulni, mert ugyanis ez várhatóan nem lesz időben távol attól az időtől, amikor az Európai Uniós forrásoknak is a felhasználásában is csökkenés mutatkozik, és hát csak bízni lehet abba, hogy kitermeljük azokat az erőforrásokat, amiket akkor meg föl tudunk használni. Ezek most nem látszik, tehát nem lehet rámutatni.
Milyen erőforrásokat kellene ön szerint látnunk most ehhez?
Hát először is látni kellene a befektetési szándékokat, a gazdaság szereplőinek azt az optimizmusát, ami hosszú távra szólóan egy ilyen növekedésre, fejlesztésre irányuló gondolkodásra utalna. Nagyon nagy szükség lenne arra az innovációra, ami általánosan értelmezve a szót, ugye ami ahhoz segítene, hogy fel tudjunk zárkozni a világhoz a követelmények vonatkozásában, hiszen azt mindannyian tudjuk, hogy a gazdaságban és a társadalomban mind a technológia, mind a szervezeti vonatkozásban olyan változások mennek végbe napjainkba, amelyek egészen új helyzetet fognak teremteni a gazdaság számára. Na most ehhez nekünk fel kéne készülni, ehhez egy olyan oktatási programnak kéne lenni, amelyik ezt segíti. Nekünk most nem olyan oktatási programunk van. Tehát, hogy is mondjam, konkrétan megnevezhetők ilyen területek, amelyek ahhoz kellenek, hogy akkor, amikor majd ugye ezek a szerencsés nemzetközi körülmények nem állnak fenn, akkor rá tudjunk állni egy olyan másik pályára, amelyik, hát ha úgy tetszik, intenzívebb növekedés lesz lehetővé.
Mi az, ami ön szerint hiányzik az magyar oktatásból most, hogy ezeket a képességeket megteremtsék a váltáshoz?
Hát nagyon nehéz itt is a tényezőket rangsorolni, mert hát egyrészt hiányzik ugye a legegyszerűbb dolog, hogy hiányzik sok pénz nyilván. Nagyon-nagyon fontos dolog, hogy hiányzanak azok a szellemi mozgások, amelyek lábra kaphattak volna, vagy kaphatnának a pedagógus társadalomban, vagy az oktatás világában, mert vannak nagyon sok szép és érdekes kezdeményezés van, ezek nagyon nehezen tudnak lábra kapni, ezeknek ugye egyáltalán nem segíti a lehetőségeit az a központosítás, ami az oktatás ügyében lezajlott. Óriási probléma az előzőekkel egyenértékű, az a szemlélet, amelyik az oktatásban ha úgy tetszik, úgy fogalmazza meg magát, hogy a gazdaság igényeinek megfelelő oktatást kell végrehajtani. Ugye miközben ugye fogalmunk sincsen arról, hogy azok az emberek általános iskolától az egyetemek, akik most benne vannak az iskola rendszerben, mit fognak dolgozni akkor, amikor pályájuk csúcsán lesznek, hiszen teljesen más munkakörök lesznek, teljesen más feltételek, és mi pedig túlságosan arra koncentrálunk, hogy a mai feltételeknek megfeleljen a képzés. Nagyon hiányzik egy kicsit, nagyon hiányzik belőlünk az a fajta gondolkodás is, amelyik nyitottá tenné az embereket ezekre a változásokra. Tehát nem csak szakmailag nem felkészültek az emberek arra, hogy ezeket a változásokat tudják követni, hanem attitűdben, hozzáállásban is, és ez is nagyon nagy mértékben függ az oktatási rendszertől. Van egy nagyon érdekes momentum itt ebben. Van egy unokám, aki most elkezdte az első évet az iskolába, és egy kislány, Anni Panni, aki egy hét után azt mondta, hogy tulajdonképpen nem rossz dolog az iskola, egy probléma van vele, hogy semmi olyat nem csinálunk, amit a kisgyerekek szeretnek. Ez egy olyan szomorú mondás, ugye, és annyira leírja azt a helyzetet, hogy mennyire nem adekvát ugye az, amit kapnak a gyerekek az iskolába, azzal, ahogyan folytatni szeretnék az életüket. És hát, hogy azok a szemléleti elemek, amik megvannak nem akarok iskola neveket mondani, de hogy az belátni, hogy annak a gyereknek mire van szüksége tényleg ahhoz, hogy fejlődjön, nagyon nehéz. Ez az attitűd dolgok, ez egy kicsit zavaros, de hát nem is vagyok szakember, meg hát hosszú idő kéne a kifejtés.
Hogy látja egyébként, hogy azok a problémák, amiket az oktatással kapcsolatban elmondott, ezek ugyanúgy igazak mondjuk a közoktatásra és a felsőoktatásra, tehát mondjuk az általános iskolákra, a gimnáziumok rendszerére, vagy a középiskolai oktatásra és a felsőoktatásra egyformán igazak?
Hát nem. Egyrészt ugye én a felsőoktatásról azt gondolom, autentikusan tudok nyilatkozni, az általános és középiskoláról nem, hiszen ezek anekdotikus ismeretek, amiket én erről tudok mondani, azt, amit polgárként tapasztalok.
Meg hát nyilván azért látja az egyetemistákon, hogy mi az a, mivel érkeznek, tehát milyen, milyen csomaggal érkeznek.
Igen, igen, de, de szóval, hogyha én most, amit most elmondtam, azt gondolom, annak a java érvényes az alap középfokoktatásra is, de azért megalapozottan inkább csak a felsőoktatásról tudnék beszélni.
A felsőoktatásunk, hiszen valóban amit mondod, hogy a gazdaság igényeit szolgáljuk ki, duális képzés, ugye ez azért a másik oldalon, tehát a gazdaság oldalán is megjelenik. Ennek nyilván lehet egy, az egyik oka.
A duális képzés számomra egyfajta szimbóluma a hibás útnak. Ugye, mert hiszen a duális képzésnek a magva, nyilván sokféle duális képzés a valóságban is diversifikált, de a duális képzésnek a lényege éppen az, hogy bevisszük a gyerekeket azokhoz a mai vállalatokhoz, ahol azt megnézik, hogy ma mit csinálnak, és megtanulják azt, hogy X vagy Y nagy multinacionális cégnek nagyon kiváló munkásai legyenek, akármilyen típusú munkásról is beszélünk. Ugye ahelyett, hogy, és ezt annak a rovására csinálják, a közgázon ugye, meg a gazdasági felsőoktatáson mindenképpen, hogy az alapoktatásnak a színvonala olyan mértékben esett vissza az elmúlt 20-25 évben, hogy azt nehéz leírni. Tehát ugye ahhoz az általános szakmai műveltséghez képest, amit a gyerekek megkaptak, gyerekek, fiatalok megkaptak ezelőtt 20-25 évvel, most sokkal kevesebbet kapnak meg. Ezeknek a tárgyaknak a helyét veszi ki az előrehozott szakképzés, ami már magában a bolonyai rendszerbe is belekényszerítették, ilyenkor indul az a bejövők, amikor erről van szó, mert ez egy nagyon-nagyon durva támadás volt a magyar társadalom ellen, ahogy ez az egész felsőoktatás úgy alakult a 90-es években, és hát ugye ez nem, annyiban nem politikához kapcsolódik, hogy a különböző egymás váltó kormányok hát nem tudtak kiveckelődni ebből a dologból. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nem jó. Se a duális képzés, se az pedig, hogy ugye a nem tudtuk megfelelő kapcsolatot teremteni az alapképzés meg a mesterképzés között. Jó részt azért, legalábbis a közgazdasági területen mindenképpen, mert úgy vezettük be egy év alatt ezt a rendszert, hogy nem volt idő felkészülni arra, hogy a két fokozat értelmes összeépülésére gondolkodjunk.
Ahogy látja az egyetemre érkező középiskolásokat, ugye erről beszéltünk, hogy nyilván ő találkozik velük, látja ezt, és látja az egyetemi képzést, hogyan fogalmazná meg ahhoz kép, hogy elmenjünk egy oktatási műsorra, ne menjünk el azért ilyen mélységig, de hogyan fogalmazná meg, mit kellene adni a fiataloknak, mondjuk az egyetem végén? Tehát mire kellene ők az egyetemen felkészíteni, milyen képességeket kellene nekik adni?
Hát elsősorban azt a képességet, hogy tanuljanak meg tanulni. Tehát az, hogy alkalmazkodni tudjanak a tudásanyagukban, meg a készségeikben azokhoz a változásokhoz, amik előttük állnak. Hát lehet, hogy megmosolyogtatni való sokszor magam is, úgy látom, hogy két-három egymás követő évfolyam különbséggel már azt mondják a srácok most, hogy generációváltás történt, hogy akik két évvel előttük, vagy három évvel előttük járnak ott, azokhoz képest ők már egy másik generáció. Most ennek a látható elejé ugye az informatikához való viszonyban jelennek meg elsősorban, de nem csak, hanem a világlátásban, az információknak az osztályozásában, mit tekintenek fontosnak, mit nem tekintenek fontosnak. És hát ugye ebből a szempontból az egyetemi éveknek óriási jelentősége van, hogy az, amit itt most kigondolnak, meg ahogy meglátják maguk körül a való világot, az egy életre szóló következménnyel jár.
A magyar felsőoktatás ön szerint mennyire tud versenyképes lenni ebben a kérdésben?
Közepesen. Tehát nem azt mondom, hogy drámaian rosszak vagyunk. Én azt hiszem, hogy a magyar egyetemek európai középmezőnyben nem rosszak, ami azt gondolom, hogy az ország általános fejlettségénél még talán jobbak is vagyunk, de semmiképpen nem rosszabbak. De ugye messze vannak attól, ami ha nem is ideális, de kívánatos állapot, és amit a mi embereink ugye most megtapasztalnak ezeknek az Erasmus meg egyéb ilyen programoknak a keretében, amikor elmennek Hollandiába, vagy Angliába, vagy nem tudom, Németországba, és ott látják azt, hogy mennyivel fejlettebb ott a képzési rendszer.
Mi kellene ehhez a felzárkózáshoz, ön szerint?
Hát idő mindenképpen, és én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos lenne, hogy az oktatói karnak a fejlődési lehetőségei jobban biztosítva lennének. Tehát a külföldi tapasztalatszerzés, a kapcsolattartás, a viszonylag alacsonyabb óraszám az egyetemeken annak a lehetősége, hogy maga az oktató lépést tartson azokkal a dolgokkal, amik történnek.
Csikán Attila, közgazdász egyetemi tanár, az Aréna ma esti vendége. Rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést. Tartsanak velünk továbbra is.